A Luther korabeli katolikus atyáz nagymértékben szakadt el azoktól az emberektől, akiket Isten nevében szolgálnia kellett volna. A lutheri kritika ez ellen is irányult. Nem lehetséges-e az, hogy Luther Máton éppen ezért is tárta fel olyan kendőzetlenül, sokszor meghökkentően a maga gyarlóságait, a maga ember mi voltát?
Az utóbbi időben valóban a kutatás Luther emberi vonásaira, embertársi figurájára koncentrálódott, ezt nagyon szépen lehet látni az utóbbi években megjelent életrajzokban. Ezért is foglalkoztam egy januári előadásomban a Budavári Szabad Egyetemen Lutherrel, mint kortársal, Lutherrel, mint embertársal. Abban az egyórás előadásban nem tudtam kitérni egy részletre, amire pedig eredetileg szerettem volna. Ezt szívesen megosztom most ebben a beszélgetésben. Tudnélik, feltárták régészetileg Luthernek azt az otthonát, ahol gyerekeskedett, Mansfeldben, egy 4 éves nagy régészeti feltárással, óriási sikerrel, ugyanis sikerült a gyerekkori tárgyait föltárni és egyértelműen azonosítani, hogy ezek valóban vagy neki, vagy a testvéreinek a játékszerei voltak. És most a Mansfeldi Múzeumban néhány éve nyílt meg a kiállítás, meg lehet tekinteni valóban azokat a játékszereket, azokat a ruházati darabokat már, ami maradt belőlük, amelyek a Luther család birtokában voltak, illetve Luther és testvérei hordták. Többek között a húgának, Dorottyának egy monogramos derékszíját, övét, ahol teljesen egyértelmű, hogy ez Luther húgáé, és ami nagyon megdöbbentő, nagyon sok elégetett ruha is került elő, többek között gyerekruhák. Azokban az években, amire ez a kutatás vonatkozik, 3 pestis járvány is volt Mansfeldben, és teljesen kézenfekvő, hogy a pestisben megbetegedett, vagy pestisben meghalt személyek ruháit elégették, esetenként arra sem figyeltek, hogy a zsebeiket kiürítsék. Így a ház szemétdombján, aki régészkedésről valamit hallott, tudta, hogy a szemétdomb mindig a legértékesebb lelet a régészek számára, mert a rétegek pontosan azonosíthatók. Tehát pont abban a rétegben, ami Luther gyerekkorára esik, találtak ilyen elégetett gyerekruhákat. Valószínűleg Luthernek a György nevű öccse az, akiről tudjuk, hogy pestisben halt meg ezekben az években, hogy az ő ruháit égették el. A zsebekben pénzdarabok is maradtak, ezek a pénzek még inkább segítenek a korszakot azonosítani, amikor ezek a ruhák ott a szemétre kerültek. Mivel játszott Luther? Hát golyókkal. Néhány csontgolyó került elő, akkor egy csontból készült kockajátéknek a darabjai, ezek a játékszerek valószínűleg véletlenül kerültek a szemétbe, illetve vannak törött játékszerek, ugyanolyan fütyülős agyaggal, amilyet még mi kaptunk a búcsúba gyerekkorunkban, tehát azt hiszem mindannyiunknak volt ilyen. Tehát ez a fütyülős agyagmadár, ennek a darabjai is előkerültek, ezeket aztán szépen össze lehetett ragasztani, úgyhogy mostan eredetű fényükben pompáznak a múzeumban. Azt is pontosan tudjuk, hogy mit ettek, mert az ételmaradék is a szemétbe került, tehát azoknak az állatoknak a csontjait, halaknak a maradványait a szakemberek tudták azonosítani, és elég jól lehet tudni, bár ez eddig sem volt titok, hogy milyen jó módú volt Luther családja éppen ezekben az években. Ez azért nem volt titok, mert tudjuk, hogy Márton egyetemre ment, és ezt csak a jó módúak engedhették meg maguknak, hogy ilyen magas szinten iskoláztassák a gyermeküket. Viszont a használati tárgyak is ugyanerre a jó módra engednek következtetni. Üvegedények, üvegpoharak voltak a konyhában, ami akkor viszonylag ritkaságnak számított. Az evőeszközök is nagyon szépen megmunkáltak, természetesen ezek is törött állapotba kerültek a szemétbe, de hát ez a régészeknek sosem probléma, mert ragasztó van. És ami a legnagyobb meglepetés, hogy sík üvegablaka volt a háznak. Tehát nem a karikába foglalt ólomüveg, amit a régi építményekről ismerünk, hanem ugyanolyan sík üveg, amit ma is használunk, ez egyszerre volt modern, és egyszerre volt nagyon drága.
A felnőtt Lutherről is nagyon sok mindent megtudhatunk, étkezési szokásairól, utazási szokásairól, egészségi állapotáról. Mindenekelőtt hadd kérdezzem meg, professzor úr, hogy milyen források állnak a rendelkezésünkre?
A legértékesebb források a levelek. Néhányan talán azt gondolnák, hogy az asztali beszélgetésekben fordulnak elő ezek a hétköznapi témák, de nem, az asztalnál inkább ilyen általános közéleti, bölcselkedési témákról folyt a szó, és a levelekben ezek közül is leginkább azokban, amelyeket Luther a családtagjainak, illetve nagyon közeli barátainak írt, jönnek elő a mindennapi életnek ezek a kérdései, a betegségek nagyon részletes tünetekkel, ezek alapján tudják például ma az orvostörténészek Luthernek a bajait pontosan diagnosztizálni, állapítják meg a halál okát, meg igen, kérdezte az étrendet is, tehát arról is olvashatunk, hogy miket ettek, ez mennyire ízlett nekik, és amikor éppen valami az asztalra került, akkor mi volt az, ami után mégis inkább sóvárogtak volna.
Mint ahogy Pál apostolnak, Luthernek is tövis adatott a testébe. Azonban Pál töviséről nem sokat tudunk, Lutheréről, Luther töviseiről viszont annál többet. Néhány olyan betegséget említene professzor úr, amit abban a korban így úgy tudtak diagnosztizálni és karban tartani vagy kezelni, amelyekkel Luther küzdött éveken, évtizedeken át, és hát ez nyilván hatással volt az ő közszerepléseire, a munkájára, az életminőségére, ahogy ezt mai szóval mondani szoktuk.
Hát amivel a legtöbbet kínlódott, az a vesekő volt valószínűleg, évtizedekig üldözte ez a korság, nem csak őt, hanem a munkatársait is, és akkor a levélben ki tudták a tapasztalataikat cserélni. Luthernél is előfordult, hogy a veseköveit egyenként elnevezte azokról az ellenfeleiről, akiknek a tevékenységének tudta be, hogy ezek a kövek egyáltalán kialakultak, és akkor természetesen minden más probléma, ami ezekkel összekapcsolódott. A másik ilyen nehézség volt, hogy Luther nem szeretett utazni, és az utazás mindig megviselte. Az otthonról való távollét is megviselte. Az egyik ilyen híres példája ennek, amikor 4 hónapot töltött Coburg várában, arra figyelve, hogy mi történik az Augsburgi Birodalmi Gyűlésen 1530-ban, és Coburg az a majnai borvidékhez tartozik, és ott bort ittak, ezzel szemben Wittenbergben, meg azokban a városokban, ahol ő korábban élt, a sör volt a mindennapi folyadékbevitelnek egy fontos eszköze. Valószínűleg a borivástól fejfájása volt, fülzúgása, mindenféle más panasza. Egyszerűen szokatlan volt számára, hogy a napi sörmennyiség helyett természetesen alacsony alkoholtartalmú sör napi vizezett, higított bormennyiséggel kellett helyettesítenie.
Az a tény, hogy a reformátorunk komoly fizikai próbákkal küzdött élete során, ez mennyire volt ismert akkor az ellenfelei előtt? Ha ismert volt, akkor vajon visszaéltek-e ezzel?
Hát ez egy nagyon talányos kérdés, és a kutatásban is régóta vitatkoznak rajta, hogyha a betegségek szempontjából nézzük végig Luther életrajzát, akkor azt kell mondani, hogy szinte alig volt egészséges, mindig valami bajjal kínlódott. Ugyanakkor, ha megnézzük az eredményét az ő munkásságának, ez 100-valahány nagy alakú kötet a tudományos kiadásban, rengeteget dolgozott, rengeteget írt, prédikált is, előadott is, de hogyha egyedül az írásos termését akarjuk összeszámolni, hihetetlen. Azt hiszem 2007-ben jelent meg Gritschnek az a Luther életrajza, aminek van egy fejezete a betegségekről. Ő bizonyos években összeszámolta, hogy hány napig volt Luther egészséges és beteg, ugyanakkor azt is összeszámolta, hogy pontosan ugyanebben az időszakban hány oldalt írt. Tehát hihetetlen. Luthernek a saját vallomása alapján azt gondolnánk, hogy annyira rosszul volt, hogy munkaképtelen volt, és mégis 100-100 oldalakat tudott írni hetente.
Luther korának mai szóval élve meghatározó közszereplője volt. A ma egyházi emberei, a ma közszereplői, illetve mi hívek mindannyian, mit tanulhatunk Luther Mártontól e tekintetben? A betegségek, a gyarlóságok, a törékenységünk, a fizikai létünk megpróbáltatásai és az egész életünk, illetve a hitünk összefüggésében. Mi Luther Márton példája e tekintetben?
Egyrészt azt kell látni, hogy hihetetlenül őszinte volt. Tehát eszébe se jutott ezeket a dolgokat szégyelni, titkolni. Jó, mondtam, hogy főleg a rokonaival és közeli barátaival osztotta meg, de akkor is nem zárta magába. A másik, hogy minden testi baját, de az életének minden apró rezdülését Isten elé tudta vinni, és azzal a hívő szemlélettel nézte, amely mindent Isten kezébe tesz. és nem gondolja semmiről, hogy ez olyasmi, amihez Istennek nem lehetnek köze.
Tehát először is ezt kéne átvennünk, ezt kéne megtanulnunk, hogy semmi nincs az életünkben Isten tudta és akarata nélkül. Mi az még, amit kiemelne professzor úr, hogy fontos lenne követnünk?
Itt is egy példáról beszélek talán, nem Luthernek a tanításáról, tehát Luther példája ugyanúgy, mint az ön által említett Pál apostol példája, vagy más személyeket is lehetne említeni, akár az Ószövetségből, akár az Újszövetségből, arra tanít, hogy Istennek a törékeny emberekkel is van célja. Isten a maga feladatait, a maga országát, a maga evangéliumát nem az egészségeseknek, ahogy ezt szó szerint olvashatjuk az evangéliumban, nem az egészségeseknek tartogatja, hanem a betegeknek. Tehát mindenki bármilyen bajtól szenvedne, bármennyire elégedetlen lenne önmagával, mindenki bízhat abban, hogy Isten ő rá is számít.
Professzor úr, mint a Luthertől származó szövegek talán legautentikusabb ismerői számára, mi volt, ami a legmegragadóbb, a legmeghatóbb, a legviccesebb, vagy a legszomorúbb a beszélgetésünk témáját érintve?
Hát biztos vannak ilyen legek. Például az a levélrészlet, amit a szabad egyetemi előadáson felolvastam, azzal a bevezetéssel, hogy kedvenc szövegem és meggyőződésem szerint Luther életművének az egyik legértékesebb gyöngyszeme, Melanchthonnak írja azon az éjszakán, amikor megszülte a veseköveit, amelyekkel annyira kínlódott, hogy már a halálán érezte magát végrendelkezett, sőt, a környezete már majdhogy nem a temetésének az előkészületeivel is kezdett foglalkozni. De mégis megszülte a veseköveket, és jobban lett, és gyorsan ír egy levelet Melanchthonnak, ahol ezt az egész történetet Isten ajándékának tudja be, és bibliai utalásokkal pontosan abba a szerepbe, abba a helyzetbe állítja magát, mint Jákob Mózes első könyvében Bételben, ahogy Jákob mondta Bételben, hogy megjelent előttem az Úr, ugyanúgy Luther is a saját veseköveire utalva, egyáltalán nem viccesen, bár ez nekünk lehet, hogy furcsának tűnik, hanem teljes komolysággal írja a barátjának, hogy mert nekem ma éjjel megjelent az Úr.
Eljutva a mához, a mai teológiai párbeszédekben, vitákban szóba kerülhet-e, előfordulhat-e, hogy Luther személyiségének meghökkentő vonásai érvként felmerülnek?
Hát természetesen, és ezek a viták akár érdekesek is lehetnek, mert hogyha Luther tanítását, Luther üzenetét mérlegre tesszük, akkor bizonyára fontos az, hogy milyen körülmények között, milyen motivációval fogalmazta meg ezeket a gondolatokat, de amennyiben a ma számára érvényes üzenetet próbáljuk kifejteni, akkor mindig fontos az, hogy ez megint egy ókori bölcsesség, ne arra figyeljünk, hogy ki mondja, hanem arra, hogy mit mond. Luther esetében az azt jelenti, hogy az ő személyiségének a problémás vonásai nem befolyásolhatják azt, hogy az üzenete, a mondani valója, a teológiai tanítása jó vagy rossz. Tehát nekünk a kifejtett gondolataira kell koncentrálnunk, és minden mást, amit róla tudunk, az életéről tudunk, a vívódásairól tudunk, szerintem nyugodtan félretehetjük az érdekes, de a lényeget tekintve mellékes kategóriába. Számomra iránymutató egy német teológusnak a véleménye, egy nagyon ügyesen megfogalmazott mondata, azzal kapcsolatban, hogy meg kell-e azon botránkoznunk, hogy Luther milyen babonáknak hitt, milyen előítéletekkel volt megterhelve, és az én olvasmányomnak ez a mondata úgy szól, hogy nem azzal kell foglalkoznunk, hogy Luther, aki az evangéliumot számunkra újra a napvilágot hozta, ilyen meg olyan előítéletekkel, babonákkal, rossz emberi tulajdonságokkal volt megverve, hanem arra figyeljünk, hogy Luther, aki ilyen olyan babonákkal, előítéletekkel, rossz tulajdonságokkal volt megverve, mégis ő volt az, aki számunkra napvilágra hozta az evangéliumot.